9 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Önök az Európa Rádió híreit hallják, Kocák Szilvia vagyok, köszöntöm hallgatóinkat. Március elejétől az első kútfúrásokra fordítható visszanemtérítendő támogatás és egy kamatmentes hitelprogram is ösztönzi a geotermikus beruházásokat összesen 29 milliárd forinttal, jelentette be közleményében az Energiaügyi Minisztérium. A jedlikányos energetikai program minden korábbit felülmúló forrásmennyiséggel segíti a további előrelépést. A magyar energiapolitika kiemelt céljai közé tartozik az önellátási képességek megerősítése, a megfizethető árak biztosítása és a szektor zöldítése. A földhő sokrétű hasznosítása mindhárom törekvést jól szolgálja. A jedlikányos energetikai program három földhős pályázatából kettő 2026. március 2-án nyílt meg. A legnagyobb keretösszegű 19 milliárd forintos felhívás kamatmentes kölcsönt kínál a vállalkozások számára. Kizárólag Budapesten kívüli beruházások támogathatók, az elérhető forrásmennyiség közel kétharmadát a kevésbé fejlett régiók számára különítették el. A másik 10 milliárd forintos kiírásból 10-20 vidéki projekt kaphat legalább 40 millió, de legfeljebb 1 milliárd forint támogatást. A harmadik földhős pályázat januárban nyílt meg a Jedlik programban, emlékeztetett a közlemény. Rendkívüli roaming kedvezményt biztosít február 28-a és március 7-e között ügyfeleinek a Ván Magyarország a Közel-Keleten, közölte a telekommunikációs vállalat. A közlemény szerint a megjelölt időszakban a szolgáltató az Egyesült Arab Emírségekben, Izraelben, Katarban és Szaúd-Arábiában tartózkodó előfizetéses ügyfeleinek automatikusan jóváírja a világ napi egy szolgáltatás díját, míg ahol nem elérhető a világ napi egy szolgáltatás, Iránban, Bahreinben, Jordániában, Kuvaitban, Ománban, Irakban és Szíriában jóváírja az 5 gigabyte adat díját a kint tartózkodóknak. Az ezekben az országokban tartózkodó feltöltőkártyás ügyfeleknek pedig 10 000 forintot tölt fel az egyenlegükre a vállalat. Az intézkedés célja, hogy a szolgáltató segítse a krízisben érintett térségben tartózkodó ügyfelek számára a külföldi tartózkodásuk ideje alatt is a családtagjaikkal és partnereikkel való kapcsolattartást, valamint a szükséges hivatalos információkhoz való hozzáférést. A Ván világnapi egy szolgáltatásával az ügyfelek magyarországi percdiakon indíthatnak hívást és küldhetnek SMS-t, továbbá roaming adatkeretüket is használhatják. Arra is felhívták a figyelmet, hogy a kedvezmény a jogosult ügyfeleknél automatikusan aktiválódik, külön igénylésre nincs szükség. A húsvéti ünnepek közelettével tavaszi átfogó élelmiszerbiztonsági és fogyasztóvédelmi ellenőrzést indít a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság, valamint a szakmai irányítása alatt álló kormányhivatalok a szezonális élelmiszerekre vonatkozó élelmiszerbiztonsági szabályok betartása érdekében. A kiemelt élelmiszer termékcsoportok közé tartozik az étkezési tojás, a friss bárány és a sertéshús, a pácolt és füstölt húskészítmények, a csokoládéfigurák és a lédig édességek. Ezeknél az árucikkeknél az ellenőrzés különösen az élelmiszerbiztonságra, a higiéniai feltételek teljesülésére, jelölésekre és a nyomon követhetőség biztosítására irányul. A turisztikailag kiemelt helyeken, a vásárokban, illetve a bevásárló központokban üzemelő vendéglátóhelyeket is ellenőrzik. A szakemberek az ellenőrzéseknél a glutén- és laktózmentes termékekre kiemelten összpontosítanak, mivel az érintett fogyasztók vásárlásaiknál elsődlegesen a termékek jelölésére támaszkodnak. A 37. Implom József középiskolai helyesírási verseny Kárpát-medencei döntőjén a magyar helyesírásért Implom József díjat kapott dr. Minya Károly, a Nyíregyházi Egyetem főiskolai tanára. Az elismerést dr. Görgényi Ernő, Gyulaváros polgármestere, Zámori Ida, a Gyulai Erkel Ferenc Gimnázium és Kollégium főigazgatója, és dr. Nagy János professzor, a verseny zsűri elnöke adta át. Minya Károly alapító tagja a 2006-ban létrejött Magyar Nyelvi Szolgáltató Irodának, amelynek fő profilja a nyelvi gyorsszolgálat ingyenes válaszadás nyelvi helyesírási kérdésekre. A kitüntetett az eltelt 20 év alatt körülbelül 4000 kérdésre válaszolt. Ötletgazdája, szervezője, valamint a bírálóbizottság tagja a Kárpát-medencei korrektor versenynek immár 7 éve. 5 évig tagja volt a Magyar Tudományos Akadémia Magyar Nyelvi Bizottságának, amely előkészítette a magyar helyesírás szabályai 12. kiadását. Dr. Szatmári Istvánnal szakmailag irányította az Újhold könyvkiadónál megjelent helyesírási szabályzat és szótár szerkesztését, valamint lektorálta a Szalai kiadónál megjelent helyesírási szabályzat és szótárt. Több helyesírási gyakorlókönyve jelent meg, helyesírási versenyfeladatsorok és tolbamondás szövegek, helyesírási szintfelmérők, helyesírási tudáspróbatár és Sebestyén Zsolt társszerzővel 55 helyesírási totó nem csak az ötösért címmel.
Az időjárásról.
A fátyol és gomoly felhők mellett az ország nagy részén szűrt napsütés várható. A Dunántúlon elvétve egy-egy zápor is előfordulhat. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 12 és 17 fok között alakul. Hajnalban mínusz 2 és plusz 5 fok várható, de az északi fagyzugokban ennél hidegebb is lehet.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Voltam már, szúrozzák a szemekben, mindig rosszkor nevettem, nem jó embert szerettem. Voltam már, zavarban, elszállt autó kanyarban, de még nyúl is kalapban. De nem voltam még igazán boldog, ennyire jól nem mentek a dolgok, ez a nap ilyen, tele a szívem. Nem voltam még igazán boldog, ennyire jól nem mentek a dolgok, ez a nap ilyen, tele a szívem. Egyenesedem, jön a levegő, jön, de nem egyedül. Lennék még történetben kerekség, váltódon hadd sebesség, kandallódban melegség. Lennék még, mi nem voltam, de lehetnék, íre pontot tehetnék, oly sok mindent szeretnék.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Mai vendégünk Kókai Nagy Viktor teológus, a debreceni teológia tanára, akivel a Sárospataki Keresztyén filmes szemináriumról beszélgetünk.
Ezzel jó példával szeretnénk előjárni, hogy a filmek nem pusztán azért vannak, hogy megnézzük, aztán kijövünk a moziból és hazamegyünk, hanem ha van rá mód és lehetőség, akkor úgy tud működni igazán egy film, hogyha utána beszélgetünk róla, kérdéseket teszünk föl egymásnak. Nyilván ehhez olyan filmek is kellenek, amik ezt lehetővé teszik, de általában azt láthatjuk, hogy még a blockbuster filmek is képesek, nem mindegyik, de sok képes kihozni társadalmi problémákat, képes feltenni kérdéseket, amik egy adott esetben egy hívő ember számára is relevánsak tudnak lenni.
Kedves hallgatóink, mai vendégünk tehát Kókai Nagy Viktor. Ha tehetik, tartsanak velünk.
Ez a föld megjelöl, meg is a legelől, megyek én, nagy a fény az elején. Ez a két deci körte a szívemen ül, de a szívtelenül megyek én az idén.
Ez a föld megjelő, meg is öllegelő, megyek én. Sok a szúnyog az idén.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Az ifjúság lesz a témája a harmadik magyar interfilm szemináriumnak Sárospatakon. A program egyik filmje a Kicks lesz. Ez a film 12 éven keresztül kíséri végig a főszereplő fiatal életét. Az alkotás érinti azt is, amikor a főszereplő néhány társával meggyújt egy matracot, amely a budapesti rádai kollégium kiégéséhez vezetett. A szeminárium résztvevői szintén közösen nézik meg a Véletlenül írtam egy könyvet, és a Mesék a zárkából című filmeket is, mindegyik után beszélgetések is lesznek. A programra március 10-ig lehet jelentkezni. A részletekről Kókai Nagy Viktorral, a debreceni és a Révkomáromi Teológia egyetemi docensével, az Interfilm tagjával beszélgettünk.
Én kérek elnézést, hogy minden beszélgetésünket úgy kezdem, hogy picit ágyazzunk meg az egésznek azzal, hogy ki is áll az egész mögött, és mi az az Interfilm, de még mindig az az érzésem, hogy mi hiába beszélgetünk évente néhányszor zsűri nyomán, filmszeminárium nyomán az Interfilmről, azért még mindig nem éri el azt a kritikus tömeget, hogy mindenki tudja, hogy mi az az Interfilm. Szóval ezért kérdezem, mi az az Interfilm?
Az Interfilm ugye egy nemzetközi filmes szervezet, amit az 50-es években alapítottak protestáns egyházi vezetők, Hollandiában egyébként, és azzal a célra jött létre, hogy a filmek és az egyház között hidat verjen. Először szemináriumokkal próbálkoztak, majd megjelentek a filmfesztiválokon is, és egyre több filmfesztiválra hívják zsűrizni az Interfilmet, együtt a katolikus társszervezetével, a Cygnisszel, és általában ökumenikus zsűri néven szoktak megjelenni. Most a sajtóból leginkább Berlinálé kapcsán értesülhettünk róla, hogy ott is működik ökumenikus zsűri. Bár most ugye nem magyar filmet díjaztak, de évekkel ezelőtt az ökumenikus zsűri díját előbb kapta meg a Nyedi Ildikónak a Testről és lélekről, mint az Aranymedvét.
Oké. És a beszélgetésünk apropója pedig az, hogy Sárospatakon filmes szemináriumot rendeznek az Interfilm Magyarország tagjai. Ezúttal az ifjúság lesz a fókuszban, de egy lépéssel itt is hátrébb. Miért szerveznek filmes szemináriumot? Mi itt a cél ilyenkor? Filmes szakemberek és lelkészek összehozása, vagy kifejezetten inkább teológusok összehozása? Miért pont a Sárospataki Hittudományi Egyetem a helyszín?
Az ötlet az évekre nyúlik most már vissza, ez a harmadik ilyen szemináriumunk lesz, két évente rendezzük Sárospatakon, és igazából eredendően az volt az ötlet, hogy valami nemzetközit csinálni. És arra törekedtünk, hogy legalább 2-3 külföldi előadó is legyen a szemináriumon. Most egy kicsit változtattunk ezen a koncepción, mert azt látjuk, hogy a nyelvtudás hiánya miatt nem jönnek el sokan a szemináriumra, ezért idén csak egy külföldi előadó lesz, és az ő előadását, amit angolul tart, ki fogjuk osztani a fordításban, illetve a kérdésekben segítünk a résztvevőknek, hogy tudjanak kérdezni az előadótól. De visszatérve a filmes szeminárium ötletére, az alapötlet az az volt, hogy ezt az Interfilm elgondolást, amit kitaláltak, hogy a filmek és az egyház között valamiféle hidat verjünk, vagy egyáltalán vizuális kultúra és az egyház között, ezt próbáljuk magyarosítani, egy kicsit népszerűsíteni ezt a lehetőséget, hogy a filmekkel hogyan lehet evangéliumi üzenetet átadni, vagy hogyan lehet evangéliumi üzenetről beszélgetni egy film kapcsán. Egyáltalán hogyan tud megszólítani egy film a maga vizuális nyelvével, hogy az ember megtaláljon kapcsolódási pontokat mondjuk a saját hitével, a saját teológiai látásával, vagy éppen aktuális etikai, erkölcsi, társadalmi kérdésekkel, amik egyébként keresztény emberként őt foglalkoztatják. Szóval ez volt az alapkoncepció, és akkor ementén próbáltuk úgy fölépíteni ezeket a filmes szemináriumokat, hogy legyen előadás is, tehát legyen olyan, ami inkább a szellemet mozgatja, és legyen film is, amihez viszont extrába hozzákapcsolunk mindig egy pódiumbeszélgetést, tehát nem pusztán arról van szó, hogy megnézzünk filmeket, hanem utána szervezett formában meghívott vendégekkel erről beszélgetünk is. Nem sokat, egy fél órát még a film után, mert általában az a probléma, hogy ezek a filmek is már eleve hosszúak, tehát aki rászánja az időt, hogy eljön megnézni a moziba a filmet, utána már nincs sok ideje arra, hogy még beszélgessünk róla, de ezzel jó példával szeretnénk előjárni, hogy a filmek nem pusztán azért vannak, hogy megnézzük, aztán kijövünk a moziból és hazamegyünk, hanem ha van rá mód és lehetőség, akkor úgy tud működni igazán egy film, hogyha utána beszélgetünk róla, kérdéseket teszünk föl egymásnak. Nyilván ehhez olyan filmek is kellenek, amik ezt lehetővé teszik, de általában azt láthatjuk, hogy még a blockbuster filmek is képesek, nem mindegyik, de sok képes kihozni társadalmi problémákat, képes feltenni kérdéseket, amik egy adott esetben egy hívő ember számára is relevánsak tudnak lenni. Azért Sárospatak, mert Sárospatakon tanít Rácsó Gabriella, aki azon kivételes teológusok egyike, aki filmes témában írta a disszertációját, és így az Interfilmnek is, a Magyar Interfilmnek is alapító tagja, és kézenfekvő volt, hogy ezt a rendezvényt Sárospatakra vigyük el, arról nem is beszélve, hogy Sárospatak nagyon örül ennek a rendezvénynek, és tényleg minden segítséget megad nekünk ahhoz, hogy megszervezzük ezeket a szemináriumokat két évente.
A program minta, tehát hogy megnézni egy filmet, amiről érdemes beszélgetni, és utána beszélgetni, ez egyébként egy ötlet, egy minta arra, hogy hogyan lehet a filmeket egy gyülekezetben is akár felhasználni, és emiatt kérdezem, ha ez így van, hogy akkor mondjuk olyan lelkészeket is várnak erre a programra, akik mondjuk gondolkodnak abban, hogy elindítanának a gyülekezetben egy filmklubot, és akkor láthatnak egy ilyet, hogy ez hogy működik?
Ahogy foglalkozunk ezzel a kérdéssel, hogy film és kereszténység, örvendetes látni, hogy egyre több olyan lelkészbe botlunk bele a környezetünkben, akik már csinálnak ilyen filmestéket, amikor megnéznek egy-egy filmet ilyen filmklubban, és utána beszélgetnek róla. Nyilván számos lehetőség van arra, hogy egy filmet gyülekezeti körben feldolgozzunk. Sokszor nem is kell az egész filmet megnézni, néha elegendő egy részletet lejátszani belőle, de úgy látom, hogy egyre jobban terjed az a fajta gondolkodás, hogy a gyülekezetben nagy összetartó erőt tud adni, illetve nagyon jól megmozgatja a gyülekezetet, ha havonta egyszer csinálnak ilyen filmestet, amikor bizony leülnek és filmet néznek, és ennek megfelelően beszélgetnek utána a témáról, amit a film előhívott belőlük.
Tehát akkor alkalmas lehet egy lelkésznek muníciót gyűjteni, aki eddig még nem foglalkozott filmekkel, hogy ezen a szemináriumon részt vegyen?
Mindenképpen, illetve azért is jó ezeken a szemináriumokon részt venni, mert olyan filmekkel találkozhat, amiről esetleg hallott, vagy nem is hallott, de nyilván egy válogatás eredményeként került ebbe a programba, ami válogatás alapvetése jelen esetben ugye az ifjúság és a mozivászon kapcsolata, vagy a témájukban olyanok a filmek, vagy a mondani valójukban olyanok, hogy az ifjúsággal foglalkoznak, és alapvetően befolyásolják a képünket arról a világról, ami körülvesz bennünket. Úgyhogy abból a szempontból is érdekesek ezek a szemináriumok, hogy más perspektívát kapjunk amellett, mint amit eddig gondoltunk egy-egy témáról, és nyilván ez segítenek hozzá a rövid előadások is, amik a szeminárium során előjönnek.
Na és akkor mik ezek a filmek, soroljuk föl őket, meg azért egy-két gondolatot is mondjon róluk, hogy miért érdemes azt majd megnézni.
Hát három film lesz idén a terítéken, és mind a hármat a moziban tudjuk megnézni. A Sárospataki mozi együttműködik a szemináriummal most már évek óta, amit ezúton is nagyon köszönünk nekik. Rendelkezésünkre bocsátják a vetítőtermet, és nyilván utána a beszélgetésnek is ez ad majd helyszínt. Ha sorrendben nézzük a filmeket, akkor először egy egész friss film lesz bemutatva. Véletlenül írtam egy könyvet címmel. Ez egy családi mozinak van beharangozva, és valóban ez a legkönnyedebb film tulajdonképpen a programunkban. Ez egy kiskamasz lányról szól, aki elveszíti az anyukáját, és az apukájával meg a testvérével él együtt, és az írásban találja meg a problémáinak a megoldását. Gyakorlatilag kiírja magából a gondokat, amit a félárvaság jelent számára. Egyébként egy holland regény feldolgozása ez a film, és nyilván rengeteg kérdést fölvet, hogy hogyan tudunk feldolgozni egy veszteséget kiskamaszként, illetve a család miben tud segíteni, miben nem ebben a feldolgozásban. A második film az már sokkal komorabb, bár átmenetet kép ez a harmadikhoz képest. Ez a Mesék az Árkából című film, ami 21-ben készült. Ennek a témája egészen rendhagyó. Börtönben levő apákról szól, illetve a kapcsolatukról az otthon maradt gyerekekkel. És egy olyan ötleten nyugszik, egyébként elképesztően jó maga az alapvetése a filmnek, hogy ezek az apák mesét írnak a gyereküknek, majd a rendező ezt megfilmesíti úgy, hogy az apák és a gyerekek is játszanak benne. Tehát tulajdonképpen félig ilyen dokumentumfilm, félig meg ugye a mesék megfilmesítése miatt ilyen mesefilmé válik, és nagyon izgalmas, hogy hogyan, egyrészt, hogy a kapcsolatok hogyan erodálódnak. Nyilván, ha valaki börtönben van, a családja meg kint, akkor az érzelmi szálak azok erodálódnak óvatatlanul. És hogyan próbálja életben tartani az apa saját magában a gyerekről alkotott képet, a gyerekek hogyan próbálnak ragaszkodni a szülőkhöz, és mindezt a mese nyelvén hogyan hidalja át a rendező. És ennek a filmnek az a különlegessége, hogy a rendező utána maga lesz a beszélgető partnerünk a filmről, aki mint Viski Ábel. Az név talán ismerős lehet a hallgatóknak, a Viski család elég jelentős Erdélyben, úgy mint református és úgy mint ugye, értelmiségi család is. A harmadik film talán a legkomorabb, az a cím, hogy Kicks, és ez egy dokumentumfilm. Gyakorlatilag egy fiú életét kíséri nyomon, aki Budapesten Ferencvárosban él, 21-néhány négyzetméteres lakásban ötöd magával, és hát milyen eséllyel indul egy ilyen gyermek az életben. Ennek az az érdekesség ennek a filmnek, hogy 12 éven keresztül követi nyomon ennek a gyereknek, aki 8 éves, amikor elkezdődik az egész forgatás, és 20 éves koráig kíséri nyomon a dokumentumfilm az életét. És hát a szomorú aktualitása, vagy kapcsolódása, hogy ez az a fiú, aki a barátaival felgyújtja azt a bizonyos matracot, ami miatt kigyullad a rádai. Tehát ilyen szempontból van egy nagyon karakteres kötődése a református egyházhoz is, ha úgy tetszik. Szóval ez egy megrendítő film, vagy inkább azt mondom, hogy egy nagyon realista film, amelyik rávezet bennünket arra, hogy a szegénységből, a nyomorból a mai Magyarországon nem nagyon van kiút, nem nagyon mobilis a társadalom, és ez nem kell vidéken élni. Tehát általában mi a szegénységet azt kötjük a vidéki élethez, de ugyanilyen nyomorúságos életek vannak Budapesten is. Ez egy ilyen fiú életébe nyújt betekintést. Hát ez nem a legvidámabb téma, viszont egy olyan problémára hívja fel a figyelmet, amivel lelkészként mindenképpen, teljesen mindegy, hogy vidéki lelkészek vagyunk, vagy városi lelkészek foglalkoznunk kell, és nem utolsóban keresztény emberként is, hogy a fele barátnak a észrevétele egyáltalán már fontos feladat, és a segítése szintén ránk bízatott sok tekintetben. Úgyhogy ez a három film, nem mondom, hogy vidám választás, de mindegyikben hangsúlyosan ott vannak a kérdések, amik a mai Magyarországon megkerülhetetlenek, hogy miképpen tudjuk ezeket a problémákat feldolgozni, ha lehetőségünk van rá orvosolni. És nyilván mindegyikben fontos szerepet játszik a gyerek, az ifjúság, és így kapcsolódik tulajdonképpen a fő témánkhoz.
A harmadik filmnél, amit említett, a Kicksnél, ez egy 2024-es film. Emiatt kérdezem, hogy ebben benne van ez a Rádai Kollégium oldalához támasztott matrac szál, vagy ez csak ön tudja
benne,
a főszereplőről?
Nem, benne van. És gyakorlatilag ugye a film után nem sokkal, ha jól emlékszem, volt az ítélethirdetés. Tehát benne van, igen. Egészen jelenvalóvá teszi, és relevánsa ezáltal a történetet a sárospataki teológián is, hiszen személyesen érintettek vagyunk az ügyben, és nyilván rengeteg kérdést fölvet, nem csak a véletlenül föl is fog vetni a beszélgetések kapcsán, nem csak az eset, hanem az ide vezető út, a tovább vezető út, tehát hogy rengeteg olyan probléma van ebben benne hirtelen, ami érdekessé teheti az utána következő beszélgetéseket.
Kedves hallgatóink, a hírek után folytatjuk a beszélgetést Kókai Nagy Viktorral, a debreceni és a Révkomáromi Teológia Egyetemi docensével, az Interfilm tagjával. Maradjanak az Európa Rádióval.
Európa Rádió az interneten is. europaradio.hu Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm a hallgatókat, az Európa Rádió híreit Kocsák Szilviától hallják. Műhold felvételek bizonyítják, hogy a Barátság kőolajvezeték újraindításának technikai akadálya nincs, közölte Orbán Viktor miniszterelnök a Facebook oldalán. Orbán Viktor a videóban azt mondta, a műhold felvételeket elérhetővé teszik, hogy mindenki láthassa őket. A kormányfő elmondta, hogy hétfő reggel nemzetbiztonsági egyeztetéssel indították a napot, részletes jelentést kapott a Barátság kőolajvezetéket ért támadásról és a vezeték állapotáról. A kormány rendelkezésére álló műhold felvételek és operatív információk alapján egyértelmű, hogy a Barátság kőolajvezeték működőképes, és azt is megállapították, hogy a támadás közvetlenül nem érintette a vezetéket, ezért a vezeték újraindításának nincs technikai akadálya, hangsúlyozta Orbán Viktor. Akár 50 millió forint szabad felhasználású forráshoz juthatnak a mikro- és kisvállalkozások márciustól, fix évi 3%-os kamattal, saját erő nélkül, egyszerűsített feltételekkel, jelentette be Nagy István a közösségi oldalán. Az agrárminiszter közlése szerint az állam 100%-ban átvállalja a kezelési költséget, valamint a legtöbb esetben a garanciadíjat is. Így a konstrukciók valódi kiszámítható és alacsony költségű finanszírozást jelentenek a kisebb agrárvállalkozások számára. A kormány a Kavos ZRT által működtetett Széchenyi kártyaprogram keretében két új hitelkonstrukciót indít a mikro- és kisvállalkozások számára összesen 321 milliárd forintos idei forrással. A tárcavezető ismertette, hogy az 5 millió forintig igényelhető. Zöld út elnevezésű konstrukciót a mikrovállalkozások, köztük a kezdő vállalkozások is igénybe vehetik, míg az akár 50 millió forintos hitelre legalább egy lezárt üzleti évvel rendelkező mikro- és kisvállalkozások jogosultak. A kisebb összegű hitelhez egyszerűsített bírálati eljárást követően rövidebb folyósítási idővel lehet hozzájutni, míg a nagyobb összegű hitelnél a finanszírozók a szokásos hitelbírálati módszerüket alkalmazzák. A munkáltatók 2026-ra vonatkozó bérfejlesztési tervei óvatosabbak a tavainál. Míg 2025-re a cégek mintegy 60%-a tervezett bérfejlesztést előzetesen, addig idén ez az arány 55% lett. Ezzel szemben a munkavállalók 82%-a arra számít, hogy emelkedni fog a fizetése, vagy nőni fog a béren kívüli juttatásainak mértéke 2026-ban, közölte a profession.hu friss reprezentatív felmérése alapján. Évente vizsgálja a vállalatok bérfejlesztési terveit és okait az állásportál, amely a januári kutatásába 449 céget és 1000 embert vont be. A felmérések azt mutatják, hogy a béremelést tervező cégek döntő többsége véghez is viszi azt, sőt, végül több munkaadó tesz így, mint amennyi előzetesen számolt ezzel. Tavaly a cégek 60%-a kalkulált előzetesen bérfejlesztéssel, végül 72%-uknál be is következett.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Az eső, árvadat, szívem szül,
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, ahogy ígértem, már is folytatjuk a beszélgetést a harmadik magyar interfilm szemináriumról, amelyet Sárospatakon tartanak majd március 13-án és 14-én. Vendégünk Kókai Nagy Viktor, a debreceni és a Révkomáromi Teológia Egyetemi docense, a szervező interfilm tagja.
A másik említette ugye Viski Ábel nevét, és innen jut eszembe, hogy az akár a fiatalokra nézve is kérdezem, de úgy általában korunk emberére, aki templomba jár és filmet néz. Egy Viski András interjú jut erről eszembe. Egyszer azt mondta, szó szerint nem tudom idézni Viski Andrást, de ez volt a lényeg annak, amit elmond. Őt elég nehéz is szó szerint idézni, olyan különlegesen szépen formálja a szavakat. Szóval egyszer azt mondta, hogy ő gyerekkorában úgy hallgatta az édesapja ige hirdetéseit, hogy közben a templom falán, a hófehér falán látta pörögni a bibliai események történetét, mint egy filmet. És hogy vajon a mai fiatalok, de ezért mondom, hogy akár nem csak fiatalok, tudunk-e még így hallgatni történeteket, hogy nem vizuálisan nem látjuk, vagy milyen hatással vannak a filmek ránk, hogy mondjuk már nem tudunk elképzelni egy bibliai történetet. Erről mit gondol?
Hát szerintem már átfordult egy másik irányba a világ. Annyira markánsan jelen van az életünkben a vizualitás, hogy inkább az a problémánk, hogy túlságosan vizualizáljuk a történeteket. És ez egy nagy kérdés számomra mindig, hogy mennyire helyes ez a vizualizáció, amivel közeledünk egy-egy ilyen témához. Van egy ilyen gondolat bennem, többször kapok megkeresést, hogy beszélgessünk egyértelműen bibliai témájú filmekről, és rájöttem, hogy nem szeretek róluk beszélgetni, mert nincs jó, amit én jónak gondolnék, és pont azért nincs jó, amit jónak gondolnék, mert van egy sajátos képem a bibliai történetekről. Tehát ezt visszük magunkkal, főleg mondom úgy, hogy körülvesz bennünket a vizuális kultúra, és valami miatt nekem mindig kilógnak ezek a filmek abból a világból, ahogy én elképzelem, és ezért nem tetszenek. Tehát sokkal kevésbé szeretem a direkt bibliai témájú filmeket, ezen okból kifolyólag, mint azokat a filmeket, ahol burkoltan van jelen az evangélium üzenete, és ezek teljesen másról szólnak, mondjuk egy háborús film, vagy egy kalandfilm, vagy egy egyszerűen csak valami teljesen más történet elmondó sztori, és a végén mégis az marad meg bennem, hogy ez adott valamit a hitemhez, ez adott valamit a világ nézetemhez. Azt gondolom, hogy a vizuális dolgok azok nem hogy kikoptak volna, sokkal inkább felerősödtek a mai társadalomban, a mai világban, és sokkal nagyobb hatást gyakorolnak éppen ezért ránk. A nagyobb baj az, hogy nehezebb feldolgozni is ezt a dömpinget. Tehát véletlenül András gyerekkorában a legtöbb vizuális élménye az a mesekönyvekből jött, esetleg a diafilmekből, ha volt ilyen az ő gyerekkorában, ebbe sem vagyok biztos. Tehát ez egy egész más vizualitás volt, mint a miénk, a mostani.
És ha már itt a konkrét bibliai tematikájú filmeket említette, akkor ugye lesz a programjuk szerint a Kiválasztottak című Jézus életét feldolgozó sorozatról is szó a filmszemináriumon, akkor erről nem annyira jó az ön véleménye, vagy vitára érdemesnek találja, vagy mit gondol erről az alkotásról?
Hát kíváncsi vagyok, hogy a Kányádi Gyuri mit fog mondani erről. Ő színházi ember alapvetően, úgyhogy érdekel nagyon a véleménye. Én elkezdtem nézni a sorozatot, és borzalmasan banálisnak gondoltam. Elkezdtem nézni, megnéztem egy részt, két részt, három részt, talán még négyet is, és úgy álltam föl a laptop elől, hogy hát, ezt én nem nézem tovább. Annyira banális volt a megközelítés. Persze lehet, hogy ez már ilyen teológus ártalom, hogy több információt szeretnék kapni egy filmtől, mint amit bele tudnak szuszakolni egy átlag néző kedvéért. Nem tudom. Nekem nem tetszett. És én nagyon kíváncsian várom ezt az előadást. Arról nem is beszélve, hogy ugye Kányádi György Tamás karakterét veszik ki a sorozatból, aki egyébként bibliai szempontból egy nagyon izgalmas tanítvány karakter. Ugye a hitetlen Tamás ragadvány név miatt, ami persze nem így van, mert a többiek is ugyanolyan hitetlenek voltak, csak az volt a szerencség, hogy ők ott voltak az első, Jézus első megjelenésénél. Szóval izgatottan várom ezt a rövidke előadást. Ugye ezek az előadások ezek nem hosszabbak 40-45 percnél, kivéve az első előadást, amelyik egy órás lesz, mondjuk így a main paper, ahogy a művelt magyar mondja, ez lesz az angol nyelvű előadás, amit egy svéd professzor fog tartani a körünkben.
Egy-két technikai info, mikor lesz pontosan a szeminárium, milyen jelentkezés szükséges, hol lehet ezt megtenni?
A regisztráció az a Sárospataki Teológia honlapján érhető el, és március 10-éig várják a regisztrációt. Ez nem azt jelenti, hogy regisztráció nélkül nem lehet részt venni például a filmvetítésen, ami bekerül a hivatalos mozi műsorba, a Sárospataki mozi hivatalos műsorába. Inkább arról van szó, hogy mi szeretnénk látni, hogy hány emberrel számoljunk az előadó miatt, stb. Maga a rendezvény pedig március 13-14-én lesz, tehát a március 15-i hétvége előtt. Van olyan film, amit este nézünk, és van olyan, amit délelőtt, és utána kapcsolódnak hozzá a beszélgetések, illetve az előadások.
És akkor jól értem, hogy az is lehet, hogy akár valaki csak egy filmvetítésre megy el a Sárospataki moziban, mondjuk egy helyi lakos valamelyik érdekli, megnézheti, meghallgathatja az erről szóló beszélgetést.
Így van, így van, így van, így van. Ja, és természetesen ingyenesek a vetítések is, tehát ezt az Interfilm állja, illetve a mozi nagyvonalú támogatásának köszönhető.
Oké, és egy utolsó kérdés még Sárospatakhoz. Ott a teológusok érdeklődnek a program iránt? Tehát ja, messziről is jönnek emberek, de ha már Sárospatakon van a program, akkor az ott tanuló teológus hallgatókat sikerül megszólítani.
Eleve nehéz a teológus hallgatókat bármelyik teológián megszólítani. Sokszor az érzésünk, hogy túl vannak abból a szempontból terhelve, hogy szemben egy átlag egyetemistával rengeteg a hétvégi programjuk. Ugye vannak kötelező hétvégi programok, ezért sokszor azt látjuk, hogy menekülnek a extra programok elől, csak hogy nyugodtan teljen a hétvége. Az biztos, hogy fáradtságos munka megszólítani ezeket a fiatalokat és ott tartani, de nagyon reménykedünk benne, hogy minél többen lesznek. Egyébként az elmúlt év tapasztalata, illetve a két évvel ezelőtti szeminárium tapasztalata az volt, hogy két-három sárospataki teológus hallgató mellett legnagyobb örömünkre négy kolozsvári teológus is megjelent a rendezvényen, akik direkt erre érkeztek Kolozsvárról. És hát próbálunk ugye Debrecenbe is azért némi reklámot csapni ennek a szemináriumnak, úgyhogy nagyon remélem, hogy egy 5-6-8-10 teológus hallgató is ott lesz a hallgatóságban.
Oké, és akkor a beszélgetés legvégére elrugaszkodva a szemináriumtól szeretnék még kérdezni valamit a filmek tekintetében. Nem tudom, az mennyire könnyű vagy nehéz kérdés, vagy mennyire állandó a válaszom, ezt a máskor is kérdeztem, de kíváncsi vagyok, hogy van ebben változás. Van kedvenc filmje önnek, mint aki sokat foglalkozik filmekkel? Lehet egyáltalán kedvenc filmje, vagy az olyan, mint a gyerekeink, hogyha több van, akkor nem igazán mondhatjuk, hogy van kedvenc?
Hát sok kedvenc filmem van, ami nagyon sokat adott nekem. Igazából a legutóbbi időszakban, mondjuk az elmúlt két évben, hogyha a szemináriumra visszatekintünk, két évvel ezelőtti szemináriumra, akkor hát a magyar filmek közül nekem talán a legtöbbet a Természetes fény adta, ami egészen meghatározó film élményt jelentett számomra. Ha meg a nemzetközi porondon nézzük, akkor nagyon-nagyon-nagyon szép film, vagy jó film, vagy nem tudom mi a megfelelő szó rá, Wim Wendersnek a Beautiful Day című filmje. Úgyhogy ez a kettő lenne, amit most így az elmúlt, mondjuk így két évből fölhoznék példaként, de most nagyon nagy érdeklődéssel várom, sajnos még nem láttam a Csendes barátot, Enyedi Ildikó új filmjét, illetve a Nemes Éles Lászlónak az Árva című filmje is nagyon érdekel.
Azok közül, amiket látott, mondjuk a Beautiful Day, az miért kiemelkedő?
Elképesztően jónak gondolom azt, hogy egy teljesen átlagos életet, egy WC-tisztító munkás élete Japánban, egy meditatív történetét tud tenni Wim Wenders. Most arról nem beszélek, hogy a nyilvános WC-k úgy néznek ki Japánban, hogy az ember ott tölteni az egész napját, annyira tiszták és rendezettek, mert nyilván ez egyszerűen a társadalmi másság, hogy máshogy figyelnek oda a köztulajdonra. Maga a sztori roppant izgalmas, hogy egy teljesen szürke hétköznapi életben hogyan jelenik meg a rutinban a meditatív csend, miért fontos a rutinba kihasználni a pillanatokat arra, hogy az ember elgondolkodjon az élet folyásán, egyáltalán mitől válik szépé a monotonitás, hogyan tud építő lenni. Mi általában, ami monoton, azt nem szeretjük, vagy nem tudatosítjuk magunkba, hogy szeretjük. Ez a film meg arra világít rá, hogy egy teljesen monoton életben hogyan jelenik meg a szépség, mitől válik izgalmassá a monotonitás. Egyébként a személyes tapasztalatom az az, hogy nem nagyon szeretem a vizsgaidőszakokat az egyetemi oktatásban, és nem azért, mert alapvetően úgy gondolom, hogy a vizsgákon tulajdonképpen a tanárt mérik meg, nem a diákot, mert nyilván a diák eredményei a tanár munkájának az eredményei, hanem azért, mert felbomlik a heti rutinom. Utána már jó, vizsgaidőszak után már jó, mert akkor van ugye szabad, attól függ, hogy téli vizsgaidőszak vagy nyári vizsgaidőszak, utána átáll az ember egy ilyen szabadságüzemmódra, de a vizsgaidőszak az pont az, amikor ez a rutin, ami egyébként meghatározza a heteimet, hogy vonatra szállok, elmegyek Debrecenbe, megtartom az órákat, ott alszom, másnap is órát tartok, majd hazavonatozom. Tehát ez a fajta rutin, ez ad egyfajta nyugalmat, egy tervezhetőséget, egy nyitottságot, akár a csendre is, vagy az effektivitásra. Szóval, hogy amikor fölborul ez a rutin, akkor én is azt érzem, hogy kicsit olyan kaotikussá válik a vizsgai időszakok ideje, amikor nem minden héten kell menni, amikor nem azon a napon kell menni, mert másnapon vizsgáztatok. Szóval fölbomlik ez. És ez a Beautiful Day, ez pont attól válik beautiful-lá, csodálatos nappá, mert megmarad ez a meditatív monotonsága, és mégis tartalmassága.
Akkor ha most párhuzamot vonunk az ön élete és a japán WC-tisztító élete között, akkor ilyen bulvárosan lehetne ennek a beszélgetésnek azt a címet adni, hogy a debreceni teológián való tanítás az olyan Kókai Nagy Viktornak, mint ennek a japán férfinak a WC-takarítása?
Hát nyilván nem. Nyilván ez azért így túlzás lenne, mert én emberekkel foglalkozom, ő meg pont az emberek társaságát kerüli, és attól rászkódik meg ez a szilárdnak hitt élet, hogy betoppannak emberek, és ez ami őt kizökkenti. Tehát nálam azért nem ennyire súlyos a helyzet, de a film maga nekem ezt nagyon szépen előhozta, hogy én is szeretem a monotonitásnak azt a ritmusát, ami lehetővé teszi a nyugodt munkát, a gondolkodást. Tehát van ebben valami jó, ami hoz egy ilyen rutint az ember életébe, az hoz egy olyan nyugalmat. Egyébként valószínűleg ezért jó a futás is, mert a futás is annyira monoton mozgás, hogy közben tud az ember gondolkodni, vagy bármi úszás, tehát amit hosszú távon csinál az ember, az ettől válik felemelővé, hogy a fizikális terhelés mellett a szellem tud dolgozni. Ha már nem a túlélésért küzd az ember a futás közben, akkor ez nyilván hoz egy ilyen meditatív állapotot, és azért válik élvezhetővé.
Hát akkor kívánjuk a hallgatóknak, hogy nézzenek filmeket és gondolkodjanak róluk. Egyébként én ezt a Beautiful Day-t a múltkori ajánlás alapján megnéztem, és szerintem érdemes megnézni, úgyhogy csak csatlakozom az ön véleményéhez.
Ugye, hogy mennyire szép film, tehát érdemes oda szánni azt az időt, hogy megnézze az ember. Köszönöm szépen a lehetőséget, mindenkit szeretettel várunk Sárospatakon a filmes szeminárium március 13-án és 14-én, és akinek kedve van, az tényleg regisztráljon is március 10-éig a Sárospataki Teológia oldalán.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Kókai Nagy Viktor teológust, a debreceni és a Révkomáromi Teológia egyetemi docensét, az Interfilm tagját hallották.
Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Kulturális műsora kedden délelőtt 10 órától. Kultúra.